Fel vagyunk még készülve erre? Mit gondoltok?
So, do you think we're ready?
Igen. Hát ha ez azt nem is jelenti, hogy fel vagyunk készülve, de azt, hogy megértünk rá, hogy halljunk erről, az biztos. Mert hogy ha minden igaz, arról fogunk hallani, hogy teljesen lapáton vagyunk. Úgy értem, Pál szisztematikusan lerombol minden lehetőséget, reményt és esélyt arra, hogy az ember igaznak mutatkozzék önön erejéből. Szisztematikusan végigmegy rajtunk, és nem hagy sokat.
And he doesn't leave much behind.
Itt vagyunk, Uram.
Here we are, Lord.
Mi Istenünk.
Our God.
Mi Atyánk.
Our Father.
Csak kérünk, hogy jelensd ki magad.
Yes, you would reveal yourself.
Hadd lássunk téged, és hadd lássuk magunkat.
We want to see you, we want to see ourselves.
Úgy, ahogyan te látsz minket.
As you see us.
A helyzetünket.
Our situation.
A természetünket.
Our position and our nature.
És ugyanígy a reményünket is.
And also our hope.
Te benned.
In you.
És hadd legyen ez nagyon valóságos.
Let it be very real.
Uram, és ha őszinték kell, hogy legyünk,
Lord, if we have to be honest,
ez az óra nem sokat számít.
This class doesn't really matter that much.
Hanem, hogy téged megismerjünk.
What matters is that we will get to know you.
Hogy te elvégezd a munkádat bennünk.
That you would do a work in us.
Úgyhogy csak tedd meg, Uram.
Just do it, Lord.
Kenj fel minket.
Anoint us.
Te nevedben.
In your name.
Krisztus nevében.
In Christ's name.
Amen. Amen. És ha... ismételjünk egy kicsit.
Okay, let's go over it again.
Pál üdvözli a római belieket.
Oh, greets.
És amit itt megemlítettünk, az az, hogy nem az gyülekezetnek írja, hanem minden hívőnek, Isten minden elhívottjának Rómában. A zárt rendszer, a szekta gondolat elég rendesen kirekeztetik már ezzel az üdvözléssel is. Ahol van egy kis közösség, ahol mi vagyunk, és aki rajtunk kívül van, az már nincs bent, csak az, aki bent van, az az igazi keresztény, és aki kívül van, az már nem igazi keresztény. És Pál nem így gondolkozott. És azt mondtuk, hogy Pál a másodiktól a hatodik versig az üdvözlés közben rögtön definiálja az evangéliumot igazából. És azt mondtuk, hogy ez az egész levél témája. Az evangélium, és mi még? Isten igazsága. Mi a különbség a kettő között? Úgy körülbelül. Hogy? Az igazság elítél minket, az evangélium megszabadít. Jó, kérdés. Milyen igazságot jelent ki Isten? A saját igazságát. Honnan tudjuk ezt? Trükkös a kérdés. Róma 17. Róma 1.17-ből. Itt mondja, azt mondja, mert Isten, figyeljetek, és kihangsúlyozza, a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe. Miben? Hitből hitbe, igen, de a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, ez ide volt írva, miben? Szoktátok olvasni a Bibliát? Hogy? Az írásban? Tessék elővenni a Bibliát. Mindenki vegye elő a Bibliáját. Tessék felmutatni a Bibliátokat. Akinek nincs Bibliája, annak adjatok egyet. Jó. Kis Bibliák, nagy Bibliák. Semmi baj. 16. verset olvassátok el. Szóval, Az eredeti kérdés az volt, hogy mi a különbség az evangélium és az igazság között. És egy satsz per kb. Választ elfogadok. És az hogy? A semmi az egy nagyon precíz válasz. Én a nem sokat is elfogadtam volna. És van különbség. Ha halmaz elmélet lenne, akkor az evangélium rész, tehát benne foglaltatik az igazság nagyobb halmazában. De a lényeg az az, hogy hogy Isten a maga igazságát az evangéliumban nyilatkoztatja ki. És ezt, hogyha eddig csak az Ószövetséget olvastuk, akkor ez már önmagában egy agyrepesztő kijelentés. Mert Isten igazsága az, amelyik elítél minket. És igazából nem is tudunk másképp gondolni Isten igazságára. Igazság, és ásom a síromat. És kegyelem, és ásom az igazság sírját. De nem igaz. Isten a kettőt egybehozta. Fedésbe. De tessék elszakadni a régi gondolatmintáktól. Mert a római levél legfőbb üzenetéről lemaradunk. Jó? Oké, tehát Isten az igazságát nyilatkoztatja ki. És, hogy mondod? Nem, figyelek, csak nem hallottam. Vigyétek ki. Rendben. És elkezdtük itt az első verseket. 18-tól 21-ig jutottunk, igaz? És az első örömhír, amit láttunk, az az, hogy az egész világ, a pogányok, akik még a törvény kijelentése előtt éltek, ítélet alatt vannak. És aztán látni fogjuk, hogy a zsidók, akik... aztán látni fogjuk, hogy a pogányok, akik erkölcsösek, akik a saját szívükbe ért törvény alapján megteszik a törvényt, ítélet alatt vannak. És aztán látni fogjuk, hogy a zsidók, akik rendelkeznek a törvény definíciójával, és akik nagyon nagyra vannak ezzel, akik vakok vezetőjének tartják magukat, és valahogy magukat mentesnek érzik Isten ítéletétől, ítélet alatt vannak. És 18. vers, Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. És a helyzet az, hogy létezik egy kijelentés, amit úgy hívunk, hogy általános kijelentés, amelyből nem tudjuk megismerni Istent, mint személyt, de nagyon sok információt szerzünk Istenről, az ő létéről és az ő istenségéről. És egyrészt itt van a teremtett világ, és ott van az ember. Ha ezt a kettőt megfigyeled, és keresed az eredetét, a teremtőjét, az okát, ha végigmész Ariadné fonalán egészen a végső okig, akkor egy végtelen személyes teremtő Istent kéne keresned, és kéne találnod. 19. vers, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számukra. És azt kérdezhetnéd, de hogy tette nyilvánvalóvá? Amikor, mielőtt az evangélista bekopogott volna hozzám, én nem tudtam Istenről. És egyébként is fel vagyok háborodva, mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem tudom, egy arab országban, vagy egy hindu országban nőnek fel, és nem hallanak a Bibliáról, nem hallanak Jézusról. Hogy meri Isten azt mondani, hogy nyilvánvaló előttük az, ami megismerhető Istenből? Javaslat? A teremtésből. Hogyan? Rükkös a kérdés megint csak. Okokozati. Így van. Ugyanez, ugye? Nézz körül a világban, és gondolkozz logikusan. Így van. És Isten ezt komolyan veszi. És a humanista világnak majdnem egy évszázadon keresztül kellett mosnia az agyunkat, míg megtanultunk irracionálisan gondolkozni.
finally learned how to think irrationally.
Úgy értem, 18 évnyi iskolában magyarázzák nekünk, hogy hogy lesz a semmiből valami. Hogyan lehet egy állítás és az ellenkezője egyszerre igaz? Hogyan lehetünk az egyik pillanatban szigorúak és kíméletlenül logikusak, mint matematikusok, fizikusok és kémikusok, és aztán biológusként, pedig egyik pillanatra a másikra az itt felállított törvényeknek gyökeresen ellentmondó elméletekben kell, mint tényekben hinnünk. Miért tudják ezt megtenni velünk? Mert már nem gondolkozunk egyszerűen és értelmesen. Elhiszünk kritika nélkül mindent, amit a szánkba tesznek. Vagy a fülünkbe, és a szánkba meg lenyeljük. Mindegy. Ezzel szembe kell nézni. De Isten nem így gondolkozik. Isten azt mondja, hogy lehet, hogy te eldobtad az agyadat, de akkor is egy racionális, logikus világegyetemben élsz, ahol olyan rend van, amely nem hajt fejet az emberiség, akár az egész emberiség gondolkodásmódja és véleménye előtt. Ok és okozat között ugyanaz összefüggés. És én elszámoltathatóvá teszlek ezelőtt a kijelentés előtt. Ami ugyanis nem látható belőle, 20. vers, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Erről beszéltünk, értelmes vizsgálat. Az értelmes gondolkodás. Értelmes vizsgálat. És Isten igazából nagyon szigorú. Ezt mondja, ennél fogva nincs mentségük. És azt mondja, hogy hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutott a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. És nyilván nem ismerték meg Istent személyesen, mert a személyes kijelentés Istenről az a specifikus kijelentés, és ez egyrészt a Biblia, de leginkább Jézus Krisztus az ő fia. Mert a természetből annyit látok, hogy van egy Isten, hogy ő egy teremtő Isten, hogy egy ítélő Isten, és ő élet és halál ura, akit nekem félnem és keresnem kellene. Ez az általános kijelentés. De hogy a jelleme milyen ennek az Istennek, azt nem látom abból, hogy egy fa él, virágot hajt, szaporodik, megöregszik, meghal. De hogy van Isten, azt látom. És ismeretet szerzek Istenről, és ez alapján, az ismeret alapján, amit minden a Földön megszületett ember megkap, elszámoltathatóak vagyunk. Aki ezt az üzenetet visszautasítja, annak Isten nem ad további kijelentést. És ez a visszautasítás elegendő arra, hogy ítéletet vonjon maga után. És a pogány világ válasz erre a kijelentésre a lázadás volt. És a 21. verstől 21 fajta lázadást sorol föl. 21-et. És a 18. versben látjuk ezt a lázadást. Hitetlenség és gonoszság, ami istentelenséget jelent, és mi volt a másik szó? Igazságtalanság. Ami gyakorlatilag egy tudatos döntést jelent, amellyel ellene megyek annak, amit felismertem. És ez nem feltétlenül itt van a mindenható Isten. Félnem kéne őt, és ha megtérnék, a mennybe mennék. Örökre boldogan élnék, az összes sebemet begyógyítaná. De nekem ez nem kell. Haragszom Istenre, úgyhogy nem hiszek benne. Tehát ez nem így néz ki, de egy kicsit így néz ki. Felismerem Istent, és valamilyen rejtélyes oknál fogva, a felismerés valósága ellenére elkezd az elmém, a szívem egy olyan módon működni, hogy én visszautasítsam ezt az igazságot. És a Bibliában van néhány rejtély. most nem tudom, azt hiszem 12 van benne. Felettébb nagy rejtély. És az egyik a gonoszság rejtélye. Az istentelenség rejtélye. Hogy egy ember, akinek csak hinnie kéne Jézus Krisztusban, visszautasítja és pokolra megy. Hogy semmit nem kell tennie, azon kívül, hogy hisz, örökké élhetne, és tudatosan, elítélhetően visszautasítja. Nem tudom, hogy van, de csak menj el evangelizálni. És látni fogod, hogy ez egy valóság. Látni fogod, hogy beszélsz emberekkel, és nem az a baj, hogy nem tudod meggyőzni őket. Nem az a baj, hogy nem tanultál még eleget a bibliai iskolában. Nem az a baj, hogy az érveid nem elég kifinomultak. Hanem a baj az, hogy nem akar hinni. Nem akar hinni. A hitetlensége és gonoszságával feltartóztatja az igazságot. És ez a mai világunkban az intézményesség szintjére emelkedett. Ha lenne Isten, hinnél benne? A kérdés néha érdemes föltenni. Mielőtt egy nagy vitába belekeverednél. Mert lehet, hogy rossz helyre lősz. Ha úgy értem, ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodna a számodra, hogy van Isten, hinnél benne? És a válasz sokszor az, hogy nem. Tehát a lázadás. A második a bálványimádás. Ami azt jelenti, hogy a teremtő helyett a teremtményt imádom. Miért? Mert az ember úgy lett megteremtve, hogy imádnia kell valamit. Az egyik legnagyobb hazugsága a modern világnak az, hogy légy szabad, légy független. Képtelenség függetlennek lenni. A lelkünk úgy van felépítve, hogy valamit imádnia kell. És vagy valami olyasmit imádok, ami méltó rá, és ez csak Isten lehet. Vagy valamit imádok, ami helyettesíti Istent. És csak két gondolat. Egy ember annyira nagy, amekkora az Istene. Ha látsz egy nagy embert, úgy értem, a jellemében nagyot. Valakit, aki másnak a szolgája. Valaki, akinek a jelenléte felemel téged. Valaki, aki képes áldozattá válni, érted? Akár veled szemben. Akkor látod annak az embernek az Istenét. És amikor látsz valakit eljutni a maga végére, és mi is eljutunk oda, de felállunk. De amikor látsz valakit fekve maradni, akkor az Istennének a határait látod. És milyen szomorú, hogy az ember, aki hihetetlen méltósággal élhetne, az Isten elleni lázadásában egy olyan ostobaságra jut, hogy valami hiába valót imád. És ennek a csúcsa tényleg az ószövetségi, meg a jelenkorban is, ugye, csak nézzük meg mondjuk tényleg Indiát, a szó szerinti bálmány, vagy gyártok magamnak egy kis szobrocskát, megfaragom, és leborulok előtte. És aztán az utolsó a büszkeség, 22. vers, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És a büszkeség egy furcsa jelenség. A büszkeség bolondsághoz vezet. Vannak köztünk okos emberek? Vannak, biztosan. Sokan, nem tudom, tehát nálam nagyon sok okosabb ember van. De hadd mondjam azt, hogy ha egy ember okos, de nem elég okos ahhoz, hogy mindig tanuljon, ha nem elég okos ahhoz, hogy megalázza magát, akkor bizony az okossága bolondsággá válik. A büszkeség valahogy így hangzik. Én tudom. Én nekem igazam van. Az én elképzelésem mindenek előtt. És én tudom, hogy működik a világ. Én ennek a világnak a tudósa vagyok. És báványt imádok. A sikeremben, a pénzemben, a családomban, és hiába valóságra jutok. De lehet, hogy itt ülünk mi, és azt mondjuk, hogy nem vagyunk olyan nagyon okosak, de mindig készek vagyunk tanulni. Lehet, hogy nekem nincs igazam, de keresem az igazságot. Szigorúan, szenvedélyesen. és tanulok, és helyes felismerésekre jutok. És megtalálom Istent, és ő lesz az én bölcsességem. Megtalálom Istent, és az ő elméje lesz meg nekem. És igazán bölcsek vagyunk, amikor alázatosak vagyunk. Úgyhogy olvassuk el egybe. 21. verstől olvassuk tovább. Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutott a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. És ez a megismerték erre az előbb említett tapasztalati ismeretre utal, a teremtésből, de utal arra is, hogy a néhány generációval ezelőtt még személyesen látták Istent. Ádám és Éva ismerte Istent, tanította a gyerekeit. És valahol ebben a folyamatban az emberiség többsége úgy döntött, hogy nem őrzi meg Istent az emlékezetében. És ez a gondolkodásukban hiába valóságra jutottak, ez értéktelenné, céltalanná válnit jelent. És gyakorlatilag ez egy nagyon racionális jelző. Úgy értem, itt van egy ember, aki nézi a világot, és elvéti a célját. Félreérti. Sakkozunk, és malomlépésekkel kezd el játszani. Az értetlen szívük elsötétedett, az értetlen szó az erkölcsileg érzéketlent jelenti. Nyernem kéne a játékban, de már csak csalni tudok. És már nem is veszem észre. És itt egy folyamatot kell észrevenni, ami nagyon valós. Amikor az ember visszautasítja a világosságnak egy mértékét, akkor sötétségben marad. És csökken a képessége arra, hogy meglássa a világosságot. És ez egy lefelé menő folyamat. És a végén vak vagyok, mégpedig teljesen. És itt jön a 22. vers állapota. Az elsötétedett szívem nek ez a következménye. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. Miben látszik ez? Hogy a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. És én azt hiszem, hogy ennél nagyobb bolondságot nehéz elképzelni. Pastor Boyce említett egyszer egy embert, akinek melyik a tökéletesen foltozott egeret akarta kinevelni? És milliómos volt az illető, hihetetlen vagyonokat költött erre. És Istennek van egy ítélete erre.
God has a judgment on that.
És Isten ítélete nagyon, nagyon, nagyon érdekes. Nagyon bölcs, nagyon visszafogott. 24. verstől olvassuk. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Átadja őket annak, amit választottak. Megengedi, hogy learassák annak a következményét, amit vetettek. Sorsára hagyja őket. Paraedoken, ezt jelenti a szó, sorsára hagyta őket. És ez egy kicsit több annál, mint hogy csak egyszerűen a tetteik természetes következményét aratják. Ez olyan, amikor egy hajó rosszul volt kikötve, és elkezd sodródni ki a vízre, de még eléred a kötelet, de aztán elengeded a kötelet. A sorsára hagyta őket. És gyakorlatilag ebben kegyelem is van. Tudnilik, amikor az ember elkezdi azt követni, ami a szívében van, egy olyan helyre jut, ahol nem lehet élni. Amikor a saját szívemet követem, akkor egy zsákutcába jutok. Egy olyan zsákutcába, amit magam fedezek fel, hogy zsákutca. Éljünk szabadon! És Isten azt mondja, hogy rendben, menjetek. És elkezdem aratni a saját döntéseim következményeit. A üresség, boldogtalanság, szétesett családok, értelmetlenség érzet, reménytelenség egy ponton. És nem kell, hogy bárki mondja nekem. Reggel felébredek és értem. A világi ember érti. Ugye róluk beszélünk. És fel kell, hogy ébredjen egy szomjúság valamilyen megoldásra. Úgyhogy Isten ítélete, mint ahogy sokszor látjuk, egy kegyelmi ítélet. Egy olyan, amelynek az a célja, hogy visszafordítsa az ítélet alatt lévőt a megtéréshez. 25. vers. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. És itt még egyszer a bálványimádás van kiemelve. Csak egy zárójeles gondolat a definícióként. Ki tudná röviden definiálni, mi az, hogy bálvány? Egy élettelen, amit élő tulajdonságokkal ruházunk föl. Igen, részben. Bármilyen eszme, teremtmény vagy gondolat, amitől a saját igényünk kielégítését várjuk, ez egész jó. Péter? Teljesen jó. A kettőt, ha összerakjuk, megvan a válasz. Erika? Ami Isten és én közém áll. Így van. Nem, nagyon jó. A bálvány valami, ami Istent helyettesíti. De ez a helyettesítés leginkább abban mutatkozik meg, hogy Isten akar az lenni, aki a legmélyebb szellemi szükségeinket betölti. Mi emberek szomjazó lények vagyunk. És Isten akar minket megitatni. Élő vízzel. Igyál, ezt mondja. De igyál belőlem. És a bálvány az, hogy én ások magamnak egy kutat. És valami mást iszom. Ez a bálvány. Ebben az értelemben szerintetek a bálványimádás a 21. század kultúrájában itt, keresztény Európában egy reális fenyegetés? Vagy értem, lehet, hogy van köztünk bálványimádó? Kifelé. Lehet, hogy mindannyian valamilyen mértékben bálványimádók vagyunk? Hogy van egy kis, tehát hogy ott imádjuk Istent, és ő az Istenünk, de a titokban, hálószobámban van egy szekrény. Van egy szekrény. És esténként, amikor senki nem látja, oda megyek és kinyitom, és ott van egy kis oltár. Igen. Jártál a szobámban? Kinyitom, és imádok valamit, ami nem Isten. És persze valószínűleg nincs a hálószobánkban egy ilyen kis szekrényke, mert a kultúránk nem így oldja ezt meg. De igen. Én egy jóképű fickó vagyok. Ez az én egyik tőkém. Vagy. Van egy bankszámlám. Még pénz is van rajta. És biztonságban vagyok. Persze keresztény is vagyok. Meg Isten gondoskodik rólam. De igazából 6 számjegyű biztonságom van. 7. 8. És egyre biztonságosabb az életem. Nekem van 2 diplomám. Úgy értem, én vagyok valaki. Nem csak egy senki vagyok. Én vagyok valaki. Persze keresztény is vagyok. Isten fia. Örökbefogadott fia. Az is valami. De azért van 2 diplomám. Hadd meséljek neked a diplomáimról. És bálványt imádok. És a bálványimádás teljesen, tehát úgy értem, ezek a kategóriák természetes részei a kultúránknak. És valami, és itt jön, amit Erika mondott, betölti azt a helyet, ahol Istennek kéne lennie. És közém áll, Isten is közém. Nekem nem olyan nagy dolog, hogy Isten engem örökbe fogadott. Mert amúgy is vagyok valaki. És bálványt imádok. És Isten gyűlöli a bálványaimat. Úgy értem, ha valamit igazán gyűlöl, akkor a bálványaimat. Olyan, mint amikor a feleséged mással randizik. Vagy a férjed mással randizik. Úgy értem, ez nem vicces. Ez egy alapvető probléma lehet az életünkben. Egyfelől azért, amit jelent, másfelől mi belehalunk. Tehát miközben én azt hiszem, hogy a pénzemmel biztonságban vagyok, lemaradok Istenről. És én látom a saját életemben, hogy Isten szeliden, nagy szeretettel, nagy türelemmel, de ilyen kis hadjáratokat indít a bálványaim ellen. És nem adja fel. Hála Istennek. Amen. Ma még nem kértem órát senkitől. De áramnak van, köszönöm. Ide sok ide tesz. Fél. Rendben. Oké. 25. vers. Azt már néztük, igen. 26. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogyan asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes és egymás iránti természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságokban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban. És gyakorlatilag Isten megengedi, hogy az első idézőjelbe tett kis céltévesztés, és ugye az én szememben az, hogy hát most hiszek Istenben vagy sem, ez nem egy olyan nagy kérdés. De tudod, amikor itt mellé célzok egy fél centit, az két kilométerrel arrébb mennyi? Több száz méter. És Isten megengedi, hogy lássuk ezt a több száz métert. És megengedi, hogy egyfajta teljesen kifordult, nem is tudom, világba keveredjünk. És nagyon, nagyon fontos érteni, hogy ez valódi perverzió. Ugye, a homoszexualitás az nem egy betegség, nem egy szabad, valós választási lehetősége az embernek, hanem perverzió. Azaz valaminek, ami eredetileg jó volt, és egy adott céllal volt kitalálva, a kiforgatása. Tudatos döntés kapcsolódik hozzá. Ez egy választott életforma. És igazából Isten a perverzióra eléggé ugrik, ha lehet ezt így mondani. Az Ószövetségben van egy példa, ahol egy faj perverzióba keveredett. Oké, miről van szó? Isten egy céllal teremtette az embert. A férfivá és nővé. A házasság, a személyes szabad akarat után a második számú intézménye Istennek, amit szintén egy céllal teremtett. Az embernek van egy helye. A házasságnak van egy helye. A szexuális érintkezésnek van egy helye. És amikor ezt veszem és kiforgatom az eredeti szándékolt szerepéből, az probléma. Az angyalok csinálták ezt meg. A démonok Noé előtt elhagyták a helyüket. Nem tudom, hogy csinálták, de bementek az emberek lányaihoz, mert szépek voltak, és óriások születtek. És hiszem, hogy a görög és római sok isten hit legendái részben ezekről a vitézekről szólhatnak. Félistenek, démonok és emberek kereszteződéséből valami. És a Biblia említi őket. De a következmény a Tartarusz volt. Egy hely, amit a démonok számára készített Isten, ahova bezárta őket, és a nagy nyomorúság idejéig ki sem engedi őket. És a saját fajtájuknak, a saját helyüknek az elhagyása egy nagyon szigorú büntetést, azonnali büntetést vont maga után. És ugyanígy, amikor egy nő elhagyja a női szerepét, egy férfi elhagyja a férfi szerepét, ez bűn. És nyilván nem hiperbűn, mert ilyen nem létezik. Ugyanaz a bűn, mint amiért Krisztus meghalt. És ugyanaz a bűn, ami megbocsájtatott, ha valaki hitt. De az már istentelenség és gonoszság volna, ha azt mondanánk, hogy nem bűn. Mint ahogy a mai humanista világ teszi. Úgy értem, homoszexuálisok összeházasodhatnak, amikor a házasság nem erről szól. A házasság Isten és az ember kapcsolatát akarja kifejezni. A férfi és nő kapcsolatában. És a szex csodálatos. Egy szent dolog. A házasság elkötelezettségében és védelmében. De nem az önző igényeinknek és ürességünknek a megelégítési formája, amivel szabadon élhetünk. Miért? Mert az eredeti célja jóval több ennél. Egy kimondhatatlanul több ennél. Nem vehetem azt, amit Isten megteremtett, és csinálhatok belőle valami mást a saját számíze szerint. Ez lázadás. A dolgok azok, amiknek Isten teremtette őket. És pont. Úgyhogy tartsunk egy szünetet. 5 perc, jó? Köszönöm. 28. vers. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. És nagyon érdekes a szó, a megismerték, itt az epignózis, ami teljes ismeretet jelent. De jelenti azt is, hogy Istent kipróbálni, megvizsgálni egy olyan céllal, hogy megfelele az én személyes vágyaimnak és elképzeléseimnek. És így eldöntöm, hogy kell-e nekem. Ki az, aki találkozott már ilyen gondolkodásmóddal? Nem így választunk magunknak vallást? Mesélj nekem erről az Istenről. Nem tetszik. Együtt akarok élni a barátnőmmel. Nem kényelmes. Nem leszek keresztény. Buddhisták nem csinálnak ebből gondot. Buddhista leszek. Kemény szavak ezek. Mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. És a képtelen, az erkölcsileg képtelen helytelent jelent. Hogy azt tegyék, ami nem illik, ami nem megfelelő. És itt megint a céltévesztésről van szó. És itt a 29. versben felsorol egy rakás bűnt, ami gyakorlatilag négy fő bűnnek a kiteljesedése. És igazából ez abból a vákumból fakad, hogy Istent ugye visszautasítom, ő lenne az, aki betölthetné az én ürességemet, de ő nem tölti be, ezért marad egy vákum, ami gyakorlatilag egy ilyen bűngépezetté válik bennünk. Tele vannak hamissággal, gonoszsággal, kapsisággal, rossz indulattal, és aztán sorolja a többit. Viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besugók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. És erre vagyunk képesek emberek önmagunkban. Ez az, ami felüti a fejünket a szívünkben, ha nem Isten tölti be. A tiédet nem, tudom. Egyrészt már megtértél egy kis ideje, és Isten ott van a szívedben, és végez egy munkát, akár tetszik, akár nem. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Én lehet, hogy ez, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy valós emlék, de miután megtértem, és már elkezdtem bibliaiskolába járni, egyszer így visszaemlékeztem rá, hogy én valamikor kaptam egy traktátust, amit nagyon komolyan elolvastam, és elfogadtam az evangéliumot. De csak ilyen naív ártatlansággal. Jé, a Szent Szellem beköltözik, Isten belém költözik, hát ez állati jó, hát ezt én elfogadom. És itt számítottam rá, hogy valami történik majd. Ugye elmondom ezt az imát, ez egyszerű, ezt el tudom mondani. Valami majd történik. Hát ha Isten jön, akkor valaminek történnie kell, nem? És elmondtam az imát, és nem történt semmi. És persze rögtön tudtam, hogy elszúrtam. Mert hogy nyilván Isten nem lehet csak így becsettinteni az életünkbe. Elmondok itt egy imát. Komolyan kell elmondani. Hogy értem igazán? Tehát komolyan. Tehát és elolvastam, hogy ez mit jelent. Oké. És komolyan elmondtam. És nem történt akkor se semmi. És ezt is kipróbáltam, és eldobtam a traktátust. Most, ha ez tényleg így történt, és mondom, nem vagyok benne biztos, mert ez egy ilyen fura emlék. Ez évekkel azelőtt volt, 2-3 évvel azelőtt legalább, hogy én tudatosan megtértem. De a kérdésem, megtértem én akkor? Könnyen lehet. Könnyen lehet. Én tényleg Istenhez imádkoztam. Értettem, hogy bűnös vagyok, ő meghalt. És ő elintézte, beköltözik. Király. És ezzel meg lehet térni. És a következő 3 évenben darabokra esett az életem. Mert a Szent Szellem már beköltözött, de én úgy éltem, mint a világban. És Isten ezt nem hagyta. Szét darabokra ment minden. Míg tudatossá nem vált bennem ez az Istennel való járás, és tanítvány nem lettem, és elkezdtem kiigazítani az utamat. Jó? De a lényeg az, hogyha nincs ott Isten bennem, akkor én ide jutok. És sok büszke ember azért mondja, hogy én nem, mert a kultúrája eltakarja azt, ami a szívében van. Ez egy nagyon ravasz dolog. Tudod, a szívemben ott van az irigység. Ott van az irgalmatlanság. Ott van a kapzsiság, a viszálykodás. Ott van a rosszra való találékonyság. De tagadom. Kívül biztos, mert kedves vagyok. Kulturálisan, társadalmilag elfogadhatóan viselkedek. Magamnak is azt mondom, nem vagyok annyira rossz, mint ez itt. És egy hamis képen úgy érzem, hogy én távol vagyok ettől. Ők ugyanis megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltóak a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket cselekszenek. És az ilyeneket cselekszenek egy folyamatos, szokásos cselekedetre utal, és gyakorlatilag ez a vers, a 32. volt a lezárása, mint egy a koporsó köve ennek a résznek. A lázadás teljes definíciója. Úgy értem, megismertem Istennek azt az elhatározását, hogy ezt nem lehet, azaz teljes tudatában vagyok neki, én magam teszem, és másokat még bátorítok is rá, hogy szintén tegyék. És azért ez egy elég komoly lázadás, nem? Mint amikor meghívlak vendégül a házomba, és tudod, fölteszed a lábadat az asztalra, csettintesz a feleségemnek, hogy hozzon egy kis kaját, és másnap már be se engedsz. És még egy nappal később hívod a rendőrséget, hogy vigyenek innen. Úgy értem, ez lázadás. Az az én házam. Mi Isten világában élünk. Ez Isten világa. Az ő rendje. Az ő igazsága. Az ő élete. A szívem nem dobbanhatna még egyet, ha Isten nem adná. És mi nem tartjuk méltónak, hogy megőrizzük őt a gondolkodásunkban. Sőt, mindazt, amire ő azt mondja, hogy nem, mi azt mondjuk, hogy igen, és a többieknek is azt mondjuk, hogy de igen. Úgyhogy Isten ítélete igazságos, amikor a pogányokat ilyen módon elítéli. Második fejezet. És ez egy nagyon érdekes rész. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. És itt álljunk meg. Miről beszél itt hirtelen? Ugye te most lezártuk, totális lázadásban él a világ, és egyszer csak az ítélkező emberről beszél. Hogyan ez ide? Mit gondoltok, a világban mindenki úgy gondolkozik, ahogy ez itt le van írva? Nem. Láthatok már jó embereket? Rengeteg jó ember van. Rengeteg erkölcsös ember van. Olyan annyira erkölcsös emberek, hogy minket így kentelbe vágnának. Akik nem értenek egyet a saját világuk esetleg erkölcstelenségével, kicsapongásaival, perverziójával elítélik. És ez igaz egyrészt az erkölcsös pogányokra, és garantáltan igaz a zsidókra, akiknek az erkölcsi világossága kimondhatatlanul magasabb szinten volt, mint a kor környező népeinek. Hisz megkapták a törvényt. Az Ószövetség kijelentése egy hihetetlen precíz rendet teremt. És a szép az az, hogy ugyanúgy, mint a zsidók, és ugyanúgy, mint hogy az ítélkező pogány, él az a kép, hogy azzal, hogy mi hátralépünk egyet, és mi elítéljük, ami itt zajlik, magunk mentesekké válunk Isten ítéletétől. Van egy csomó embernek volt és van egy elképzelése arról, hogy ők mentesek Isten ítéletétől. Az erkölcsös ember és a vallásos ember. És Ámos 1:1-et, ha megnézzük. Második vers. Felhalsan az Úr haragja Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, gyászba borulnak a pásztorok legelői, és elszáradt Kármel teje. És gyakorlatilag a következő versek egy ítéletről beszélnek. 2:5. Tüzet bocsájtok Júdára, és az megemészti Jeruzsálem palotáit. És Isten ítéletet ígér a pogányoknak, és ítéletet ígér a zsidóknak. Miért? Isten azt mondja, hogy akár a törvénnyel, a törvény birtokában ítélkezel, és mented fel magad, akár törvény nélkül egy belső törvény, erkölcsi törvény ítéletével ítélkezel, és mented fel magad, nincs igazad. És lássuk, hogy miért. Azt mondta, hogy te ítélkező ember, amikor mást felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Van-e olyan ember, aki nem vétkezett volna? Amikor azt mondom, hogy hazug, lehet, hogy igazam van. És elítélem, hogy hazudtál. És én most nem hazudok. De 2 évvel ezelőtt hazudtam. És ez az ítélet, amit én most kimondok rád, egy olyan, amely azonnal engem is sújt. Azt mondom, hogy a bálványimádó, amikor látok egy Hare Krishnás embert rózsaszínben mászkálni, és az ítéletem bizonyos értelemben jogos, ugyanakkor én magam pedig a bankszámlám előtt hajtok fejet minden nap. És épp annyira bálványimádó vagyok. Második vers. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? És ha már így rákérdeztél, igen, ezért is csinálom. Észrevettétek, hogy az ítélkezés egy nagyon jó formája az önmegigazításnak? Úgy értem, amikor téged ledorongollak, magam mennyivel jobb képet mutatok. Amikor én ítélek Isten nevében, úgy tűnik, mintha én Isten szolgája lennék, és egy szívességet tennék Istennek. És ezzel a szívességgel valószínűleg kiérdemlem a kegyelmet. Milyen furcsa gondolat. De nem éreztétek már a saját szívetekben? Hogy amikor meglátod dohányozni az egyik testvért az ajtóban, és azt mondod, hogy én ilyet sosem csinálom, én otthon dohányozom. És kicsit jó, és kicsit úgy érzem magam, hogy hey, nem is olyan rossz. És vagy egy vitás helyzetben, amikor veszekedtek, és totál tévedésben vagy, és már érzed. Most kéne bocsánatot kérni. De még keményebben ütöd a másikat. És a szemére veted. Ez a viccet ismeritek? Medve és a róka beszélgetnek. Verjük meg a nyulat. Hát de csak úgy. Á, nem csak úgy, nem lehet. Ha van rajta sapka, azért verjük meg. Ha nincs rajta, akkor azért. Ezt ismeritek, ugye? Igen. Aztán, igen. És miért kértek? Füstszűrőset, vagy anélkülőt? Már megint nincs rajta sapka. És ugyanezt csináljuk mi is? Úgy értem, belesültünk az igazságunkba. És előveszünk régi, már rég elfelejtett sérelmeket, és azokat vágjuk a másikhoz. Hogy valamiért mégiscsak ő lehessen vád alatt,
so that we could make the other one guilty,
és így én igaz lehessek.
I would be righteous.
Mert ha én ítélek,
judge,
ha én vagyok az ítélő, akkor magam megmenekülök. És micsoda hazugság? Micsoda hazugság? A régi bűnös természetünknek ez egy ilyen kis pervers trükkje arra, hogy az életét megmentse valahogy. Nem. Minden ítéletem ugyanúgy sújt le rám, mint ahogy sújtana arra, akit ítélek. Mert ugyanazt teszem. A törvényt, tudjátok, hogy a törvényt miért írták kőtáblára? Mert ha egyet megtörsz belőle, akkor megtörted az egészet. Én sose lopnék, de hazudok. És megtörtem az egészet. És ugyanúgy ítélet alatt vagyok, mint az a, nem tudom, Al Capone maga. Nincs különbség. Te ítélkező ember. Te erkölcsös ember. Te, aki magadat többre tartod. És itt jön a lényeg. A negyedik vers, és itt befejezzük. Köszönöm a türelmeteket. Elértük a második fejezetet. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. És most, ha már így rákérdeztél, nem vettem tudomást. Nem, volt egy másik módszerem. Az volt a módszerem, hogy én valahogy mégis igaz legyek. Nem az volt a módszerem, hogy megadom magam. És azt mondom, hogy Úristen, amit ez az ember most tett, az ugyanaz, amit én teszek. Vétkesek vagyunk. És Isten milyen jó, milyen türelmes. Még én is látom. Benne is látom, és magamban is látom. És ő mégsem ütött még agyon. Úgy értem, nem ütött agyon. Még mindig itt beszélek. Ennyi járna nekünk körülbelül a teljesítményünk alapján. És itt vagyunk. És Isten jósága és türelme egy olyan, amit nem vedhetek meg, mert nincs más módszerem. Mert nincs más utam. Megtérésre kell jutnom. Akár pogány vagyok, és úgy élek, mint a pokolban, vagy erkölcsös pogány vagyok, és elítélek mindenkit, vagy zsidó vagyok, a törvény birtokában, és ítélek, egyetlen egy szabadulásom van. Az evangélium. Jézus Krisztus. A megtérés. Metanoia. Egy új felismerésre jutás. És ez az, hogy én, mint ember el vagyok veszve, és nem tudok tenni semmit. Istennek kell tennie. A jó és türelmes Istennek, aki ebben gazdag, és nekem meg kell térnem. Kinek kell mennie? Menjetek Isten áldásával. De a többieknek hadd mondjak még, hogy nem bírom meg. Tudtok maradni még 5 percet? Adjad nekem 5 percet. Rendben? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Hoppá! Ezt olvastátok? Mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és álhatatosságra, örök életet ad. Ki felel meg ennek a kategóriának? Egy? Oké. Ez jobb arány volt, mint az összes többi osztályban eddig. De azoknak pedig, akik visszájkodók, akik ellenállnak az igazságnak, és ha a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszik, zsidóknak elsősorban, de görögöknek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszik, zsidóknak elsősorban, de görögöknek is. Akkor mégiscsak melózni kell. Cselekedetei szerint fog megítélni. De ne felejtsétek, ez a Biblia. És a Biblia nem ebből az egy sorból áll, hanem van előtte is még, meg van utána is. Sőt, magában ebben a levélben jön még utána egy pár szó. Úgyhogy ennek az egésznek az egésszel együtt kell igaznak lennie. Márpedig azt tartjuk, hogy az ember hit által, kegyelemből válik igazzá. Efézus 2:8. És nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Ugyanakkor, Jakab szerint, a hitemnek vannak cselekedetei. És ha van valódi hitem, és van egy valódi változás a szívemben, annak lesznek cselekedetei. Én megtértem 3 évvel azelőtt, hogy tudatában lettem volna ennek. És Isten elkezdett működni az életemben. És én bűnben éltem. De borzasztó volt. Úgy éreztem, hogy megrohadok belülről. Elevenen. És nem tudtam miért. Nem tudtam, mi történik. De Isten fegyelmezett engem. Zsidó 12. És ez úgy néz ki, hogyha én Isten fia vagyok, 6. vers, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Úgyhogy én a rosszat teszem, de fiú vagyok. Megtértem. És fiú vagyok. És mit csinál Isten? Eltöri a kezemet, lábamat. És kiszed, nem tudok életstílusként bűnben élni. Próbáltam. Nagyon nehéz. De ha mégis bűnben élek, és minden sinem van, úgy értem, ez így rendben van. Buli az élet. 10 éve keresztény vagyok, és 10 éve bűnben élek. Ami azt jelenti, hogy valami olyasmit teszek, amiről tudom, hogy nem szabad, de mégis megteszem, és ez a lényeg, azt mondom, hogy rendben van. Lehet, hogy bűnben élek, azt hiszem, hogy bűnben élek. Mondjuk dohányzom, semmi bajom nincs a dohányzással. De mondjuk dohányzom, és megvallom. 1 János 1:9. Azt mondja, Uram, bocsáss meg, nem akarom elszívni, de nem bírom nem elszívni. Köszönöm, Uram, hogy meghaltál ezért, és én szabad vagyok ettől. Akkor bűnben élek, vagy nem? Nem, a megvallásomban szent vagyok. És ez jogosítvány a bűnre? Isten látja a szívedet. Milyen szavakat kell mondani, hogy működjön? Kit akarsz bolonddá tenni? De át tudod-e ugrani az árnyékodat? Egy alkoholista le tudja-e tenni a poharat? Össze tudod-e váltani a hajadat? Egy arasszal meg tudod-e toldani a termetedet? Nem tudod. De Isten igen. És én megvallom a bűnömet, és ő hű és igaz, megbocsátja, és munkálkodik bennem. Megtisztít minden gonoszságtól. És nagyon fontos, hogy ha én élek bűnben, és semmi nem történik, akkor nem vagyok megtérve. 8. vers. Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Úgyhogy a cselekedetek, amikről Róma 2-ben olvastunk, azok a hitem megnyilvánulásai. És ezt Isten leveri rajtam. És ha nem jelenik meg a jóra törekvés, akkor vagy meg se tértem, vagy egyre keményebb és egyre szigorúbb fenyítésben lesz részem, amíg meg nem jelenik. És ez, tehát Isten nagyon kedvesen csinálja ezt. Először csak a békességemet veszítem el, aztán érzelmi fenyítés alá kerülök, aztán esetleg létbizonytalanságba keveredek. Ez már egy szigorú része. Aztán lehet, hogy beteg leszek, az egész életem válságossá válik. És megtörténhet az is, hogy valaki idő előtt befejezi a pályafutását itt a Földön. A mennybe megy, de jutalmakat veszít. És Isten fenyítése nem gyerekjáték. De, ha fiú vagyok, pont. És a tettek, ami alapján Isten megítél, automatikus következményei a szívem állapotának. Megtérve, vagy nem. Amen. Amen. Uram, kérünk, hogy áld meg minket abban a szabadságban, amiben jártatsz minket. Fiak vagyunk, és szerető kedvességgel bánsz velünk, és sosem eshetünk ki ebből. És Uram, azt kell, hogy mondjam, hogy a te fenyítésed kedvesebb, mint az ellenségek hízelgése. Úgyhogy jó járni veled, Uram, és csak hálásak vagyunk. Drága nevedben. Amen.